ez a mire tanít az egyház történet, tehát valamit kell találnom az egyház történetben, ami tanít valamire. Én ezt így értelmeztem, és ebből következően egy kicsit úgy gondoltam, hogy legyen egy kicsit más, mint ami szokott lenni, szólaljanak meg eredeti hangok egy kicsit bővebben, és az apropót az adja majd, hogy három különböző korszakból három karácsonyi prédikációt hoztam, amit egy kicsit, hát egyrészt együtt hallgatnánk meg, másrészt hozzáfűzném a kommentárjaimat, hogy időről időre ez hogyan változott, és hát rácsodálkozhatunk arra, hogy hát, talán szabad úgy mondani, hogy sose volt fenékig tejfelige hallgató keresztjének lenni, legalábbis ha onnan nézzük a dolgot, hogy micsoda kihívás elé tudták állítani ezek a, most akkor elmondom, hogy egy negyedik századi sztár prédikátortól jön majd egy, tehát a 300-as évekből egy karácsonyi ige hirdetés, a 14. századból jön majd egy, az 1300-as évekből, és a 16. századból, az 1500-as évekből. Ez a három-három különböző típus, három különböző mondani való, három különböző egyházi helyzet, ami tökéletesen tükröződik abban, amit ők ott elmondanak és hát akarnak adni. Úgyhogy, hát én így kezdenék hozzá az elsőhöz, és hát nyilván időrendben érdemes haladni. Ez a prédikáció egy negyedik századi prédikáció, és hát elcsodálkozhatunk rajta, hogy ez még az az időszak, amikor a karácsony helyét keresgélik. Ez nem olyan egyszerű, ha valaki egy kicsit utána olvas, akkor tudhatja, hogy az első ünnep, amelyik kötött volt és megtalálta a helyét, és kezdettől fogva világos volt a kereszténység számára, az a húsvét. És a húsvéthoz képest alakultak aztán a különböző ünnepek. Az első évszázadokban a vízkereszt sokkal nagyobb ünnep volt, mint a karácsony. A karácsony még olyan árnyékban lévő dolog volt, de a vízkereszt az teljesen világos üzenetet hordozott, az volt a fény megjelenésének az ünnepe, és hát ezzel próbáltak valahogy a misszió megjelenése, a csillag vezetése is, így tovább. A 300-as évek azonban átalakították ezt az egészet, leginkább azért, mert ha szabad így mondanom, akkor születik meg, legalábbis a dogmatikusok számára, mert a többiek számára talán 350 évvel korábban már ezt világosan kifejtették, hogy megszületett az Isten és ember Jézus Krisztus. És ezt az összetartozó valóságot, hogy Jézus Krisztusban Istennel van dolgunk, és Jézus Krisztusban valódi embertestvérünkkel van dolgunk, hát így próbálják valahogy tudatosítani a gyülekezetbe, hogy ez senkiben ne legyen kétel, embersége valóságos emberség, az Istensége valóságos Istenség. Iszonyú hosszú a prédikáció, ettől megkímélem most tulajdonképpen a testvéreket. A 10 fejezetből, amiben végig prédikálja Nüsszai Gergely az egész karácsonyi ünnepkört, amit mi most annak tartunk, vízkereszték bezárólag, abból én most 2-2 és fél fejezetet szeretnék csak előhozni. Megint ismételjük, hogy ez az a nap, melyet az Úr szerzett, újjongjunk és örvendjünk benne. Ezen kezd csökkenni a sötétség, és a növekvő fény visszaszorítja az éjszaka határait. Nem véletlenül és nem esetlegesen kerül erre a napra az ünnep, amelyen az emberi életben kezd felragyogni az isteni élet. Ám az élesebb szeműeknek a jelenségeken keresztül valami titokzatos dolgot beszél el a teremtés, nem csak hangot ad és tanítja azt, aki képes meghallani, hogy mit akar jelenteni az, hogy az Úr eljövetelével a nappal is hosszabbodik, az éjszaka viszont megrövidül. Nekem úgy tűnik, ennek végbemenetelénél a teremtéstől ezt halljuk, ember, ha ezt látod, akkor gondolj arra a titokra, amire ezek a jelenségek céloznak. Látod, hogy az éjszaka elérte végső határát, előre haladó mozgással leállt, és a fordítottjában majd feloszlik. Gondolj arra, hogy a bűn gonosz éjszakája elérte lehető legnagyobb mértékét, a gonoszság mindenféle leleményével elérte a bűn végső határát, ma van az a nap, amely elvágja további elharapódzásának útját, és ettől kezdve fogyatkozik majd, és megsemmisül. Látod-e a fény erősebb sugárzását, a megszokottnál is fenségesebb napot? Akkor gondolj az igaz világosság eljövetelére. amely az evangélium fénysugaraival beragyogja a földkerekséget. Annak okául, hogy miért nem kezdettől fogva jelent meg az Úr, hanem csak az idők végén ajándékozta meg Istensége megjelenésével az emberi életet, helyesen feltételezné bárki is, hogy azért, mert aki a rossz kitisztítása véget akart egyesülni az emberi élettel, annak szükségképpen ki kellett várnia az ellenség által elhintett összes bűngyon kisarjadását, hogy azután, amint az evangélium mondja, a gyökérre tegye a fejszét. Aki a gyógyítás mesterségében élen jár, amikor még csak a belső láz hevíti a testet, és a betegség kiváltó okai fokozzák azt, amíg a betegség tetőpontját el nem éri, nem tesznek engedményt a betegnek, étel által nem nyújtanak semmiféle segítséget a gyengélkedőnek. Amikor a baj megállapodott, akkor alkalmazzák tudományukat, amikor már teljesen nyilvánvalóvá vált a betegség. Ugyanígy az is, aki a megbetegedett lelkek orvosa, kiválta a gonoszság okozta betegség kifejletét, amely hatalmába kerítette az emberek természetét, hogy semmi sem maradjon rejtve a kezelés elől, mint amikor az orvos csak a tünetet kezelte volna. Ezért nem használta a gyógyítás a saját megjelenését Noé napjaiban, amikor minden test megromlott a gonoszságban, mert akkor még nem bomlott ki a szodomiták romlottságának hajtása. De a szodomaiak katasztrófájának idején sem jelent meg az Úr. Még hátra volt sokféle rossz, amit az emberi természet magában rejtett. Mert hol van még az Istennel harcba szálló fáraó? Hol van még az egyiptomiak engesztelhetetlen gonoszsága? Nagyon kemény, azt gondolom, ez a prédikáció, és nagyon komoly tartalom. Egyrészt arról árulkodik nekünk, és ez az ünnepi készülődésünk közepette, nem baj, ha eszünkbe jut, hogy ténylegesen a világosság és a sötétség jelölte ki a karácsony ünnepét. Pontosan ez az élmény, ez a tapasztalat, amiről itt Gergely prédikál, hogy egy ideig a sötétség növekszik, aztán megáll, és a világosság elkezdi visszavenni a világot saját magának. És ezt lelkileg is úgy érti, mondja Gergely, hogy meg kellett várni, amíg ténylegesen minden bűn és nyomorúság a világon felszínre jön, hogy aztán utána vegye föl vele a küzdelmet a megváltó Jézus Krisztus. A megváltó Jézus Krisztus, aki itt nyilván valóságos orvosként jelenik meg, ez egy nagyon ősi keresztény kép, megint az Óegyházban, megint az Ősegyházban vagyunk. Talán meglephet bennünket, hogy ezek valójában nem bibliai képek, az ószövetségi képek mellett nagyon sok pogány képet vetítettek át Jézus Krisztusra. Egyrészt a sportoló képét, tehát az olimpikon az élsportoló képét, a győztes sportoló képét, de ugyanígy az orvos, a mindenki gyógyító orvos képét is. Valahol annak vagyunk a tanúit, hogy hogyan próbálják mások mindennapi életébe beleültetni Jézus Krisztus olyan formában, hogy ez érthetővé váljon. Hogyan közelítenek emberekhez úgy, hogy a zsidóságnak nyilván az Ószövetséget prédikálták a kezdet kezdetétől, a görögöknek a görög képeket, és így jön majd a későbbiekben, hogy a kereszténység, ma is sokan fölrólják ezt, azt mondják, hogy valami tiritarka, fölhigult vallás, amelyik mindent magába söpört, és aztán utána megpróbálja ezt az egészet, vagy egyfajta pogányság képen, megkeresztelt pogányság képen eladni az embereknek. Tudjuk, hogy ma is vannak olyan, ilyen, hát mondjuk nevezhetjük őket nyugodtan szektának, akik fölrólják nekünk, hogy hát a karácsony az nem is Jézus Krisztus születésének az ünnepe, mit akarunk ezzel. De maga Gergely válaszolja ezt meg, a szimbólum rendszerét kell ezeknek az ünnepeknek érteni. Azt kétségbe senki nem vonja, hogy Jézus Krisztus megszületett, azt kétségbe legalábbis ne vonja senki, hogy valóságos emberként született meg. És éppen ezért, hogyha az egyház ezt ilyen prédikáló természeti jelenségekhez is köti, akkor ennek az erejét nyugodtan használjuk ki. Azt gondolom, hogy a bizonságtevő szolgálatunknak az egyik legfőbb ereje, és nem tudom, hogy a beszélgetésekben ki honnan szoktam megközelíteni ezeket a dolgokat, hogyha másokat látogat, vagy másokkal tud beszélni. Pontosan ebben áll, hogy az ember a természetnek a lehetőségeit, az erejét próbálja valahogy kihasználni. Nyugodtan beszéljünk arról, hogy hogyan tapasztaljuk meg Istent a mindennapokban. Isten e tekintetben sem csak teológiai elmélet, nem csak azt kell róla tudni hidegen és szárazon, amit elmondunk az apostoli hitvallásban, vagy hát ha különös jegyekkel rendelkező evangélikusok vagyunk, akkor időnként a nicei hitvallással is, bár hiába van benne az énekeskönyvünkben, általában nem is ismerjük a nicei hitvallást. Tehát nem csak a hitvallásos igazságról van itt szó, hanem Gergely azt mondja, a természet kezdettől fogva prédikálja az Istennek a szándékát. Nagyon sok jellel üzeni számunkra, hogy mi az ő szándéka a teremtett világgal. Természetszerű, és itt egy ilyen nagyon bonyolult tiritarka kép jön elő, fejezeteneken át foglalkozik Gergely itt a 4. században Máriának, Jézus édesanyjának a szüzességével, hogy szűz maradt a születés után, és nem csak a fogantatáskor, és hogy általában véve is ez hivatalosan is nagyon komoly témává, központi témává válik. Ehhez is majd mondanék egy-két dolgot, hogy ezeket jobban értsük, de azért, hogy mennyire bele tudtak bonyolódni és bele tudták élni magukat ebbe, hogy mit kell egy gyülekezetnek megtanulni és megmagyarázni, hát erre egy példaként ez inkább elrettentő talán a bonyolultsága miatt, de remélem tudjuk követni. Őt a prófétai lélek vezette rá a titok tudására, a romlatlan szülésben felfogta a szüzesség misztériumát, titkát, és nem távolította el a férj nélküli anyát a templomban, a szüzeknek a törvény által megszabott helyről. Arra tanította ezzel a zsidókat, hogy a dolgok teremtője és az egész teremtés királya az összes többivel együtt az emberi természetet is kézben tartja, és tetszése szerint arra a célra vezérli, amelyre akarja. És nem annak van hatalma fölötte, mert hatalmában áll új születési mód megteremtése is, azaz az anyává válás nem szüntetheti meg Mária szüzességét. Ezért nem küldte el a szüzek karából a templomban, ez a hely pedig a templom és az oltár közötti terület volt. Mivel meghallották, hogy a teremtés királya isteni rendeletre emberi születéssel jön majd elő, attól való félelmükben, hogy a király alattvalóivá válnak, azt, aki ezeket szüléséről tanúsította, megölték akkor, amikor az oltárnál éppen áldozatot mutatott be. De igen, messze elkanyarodtunk célunktól, menjünk vissza az evangéliumi Betlehembe beszédünkkel. Mert ha mi pásztorok vagyunk, és most jön az intelem a az alkalmazott gyülekezetnek szóló üzenet, mert ha mi pásztorok vagyunk és saját nyájunknál virasztunk, szükségképpen hozzánk is elhat az angyalok szózata, mely ennek a nagy örömnek a hírét hirdeti. Tekintsünk fel tehát a mennyei seregre, lássuk meg az angyalok karát, hallgassuk meg isteni éneküket. Mit zengenek ezek az ünneplők? Dicsőség a magasságban Istennek kiáltják. Miért dicsőíti az angyali szózat a magasságban szemlélt istenséget? Mert, mint mondja, és a földön békesség. A békét fogadja be az, aki korábban átkozott volt, gazt és tövis termesztett, csatatér volt, kárhozott és száműzött. Ó, mekkora csoda! Az emberek földje ilyen gyümölcsöt hozott. És mindez az emberekben megnyilvánuló jó akarata miatt történik. Isten az emberi természethez vegyül, hogy magával ragadja az emberi természetet az istenség felségébe. Ezek hallatára menjünk hát Betlehembe, lássuk az új látványosságot, miként örvend születése fölött a szűz, hogyan szoptatja a csecsemőt az, aki a házasság színét se látta, előbb azonban tudjuk meg, mi az honnan való, az erről szóló történet. Ugye mit látunk itt? Ennek a kulcs kérdése az, hogy az emberekkel társulva jelenik meg Jézus Krisztus a világban. Mária központi helyre azért kerül a 300-as, 400-as években, ugye azt gondolnánk, hogy valami különleges tisztelet övezi Máriát, holott egy kicsit megfordítva kell ezt a dolgot látnunk, Jézus Krisztus teszi Máriát olyan fontossá. Miért? Ugye, mert az a lényeges dolog, hogy Mária a biztos garancia arra, hogy Jézus Krisztus valóságos ember volt. Ezt nagyon nehéz lenne másképp elérni, hogy másképp tudjuk bizonyítani, ezért hangsúlyozzák olyan irtózatosan nagy erővel, hogy Mária bizony odaadta az emberi mi voltát ahhoz, hogy Jézus Krisztus megszülethessen, ezzel pedig mi történik? Az emberek földje gyümölcsöt terem. Ez egy gyönyörű mondat. Ennek a prédikációnak talán ez a legszebb mondata. Kedves testvérek, szoktunk-e úgy tekinteni a mi embervilágunkra, hogy ez gyümölcsöt terem? Hogy ez ilyen gyümölcsöt terem? Hogy az Isten időnként megjelenik, megszületik, számunkra is láthatóvá válik, időről időre látjuk azt, hogy mekkora hatalma van, látjuk azt, hogy valóban az emberek földje úgy hoz gyümölcsöt, hogy abban az Isten fölhasználja az emberi valóságot, nem csak az akaratot, nem csak a hitet, és ezt nagyon szeretném ekkora felkiáltó jelekkel, hanem a hithez kötve a mindennapokat, az emberséget, akár még a testet is. És ez valami egészen fontos dolog, hogy akkor, amikor rengeteg olyan emberrel találkozunk, és mi magunk is olyanok vagyunk, ahogy az idő múlik, ahogy sok minden ér bennünket az életben, megvan rá bizony az okunk, hogy pessimisták legyünk, vagy elkeseredettek legyünk, és azt mondjuk, hogy bizony megromlik az, ami ebben a világban van, és tényleg erőt vesz rajta a pusztulás. És akkor gondoljunk arra Jézus Krisztusra, aki gyümölcsként megjelenik ugyanilyen körülmények között, hogy ha olyan is a világ, amilyen, de át tudjuk élni, hogy Isten számára ez nem egy lehetetlen világ, hogy Isten még itt is tud gyümölcsöt teremni, hogy abból, akik mi vagyunk, jó darabig Isten nélkül, azokból életet tud előhozni. De micsoda reménység ez, és micsoda fontos üzenet. És hát talán még egy rövid mondatot, vagy egy néhány rövid bekezdést itt, amit a lelkesedésből előhozhatunk még itt az 1500 év távlatából is. Mert melyik nap lehetne számunkra ennél jelesebb, amely az igazságosság napja, a sátán hitvány sötétségét eloszlatta, és a mi természetünkön keresztül ragyog be a természetbe, amelyben az elbukott felkel, az ellenséggé vált megbékél, a kiutasítottat visszahívják, az élettől elesett visszatér az életbe, a fogságban szolgasorba süllyedt királyi méltóságot kap, a halál bilincseivel megkötözött, szabadon visszatérhet az élők országába. Most a profécia szerint a halál érckapui összetörtek, eltűntek a vaszárak, amelyek korábban a halál börtönében tartották az emberi nemet. Most, amint Dávid énekli, föltárultak az igazságosság kapui. Most az egész földkerekségen az ünneplők összehangzó éneke árad szét. Ember által jött a halál, ember által jött az üdvösség. Az első bűnbe esett, a második föltámasztotta az elesettet. Az asszony védője az asszony lett. Az első útat nyitott a bűnnek, ez viszont az igazságosság útját egyengette. Amaz megfogadta a kígyó tanácsát, emez elhozta a kígyó eltipróját, és napvilágra szülte a fényszerzőjét. Amaz a bűnt hozta be a fa révén, emez a fa által a jót hozta nekünk, a fán pedig itt a keresztet értem. Ennek a fának a gyümölcse mindig viruló, és az azt ízlelőknek örök életére válik. Senki ne gondolja, hogy csak a húsvét titkát illeti meg ez a hálaadás. Fontolja meg, hogy a húsvét az üdvösség történetének vége. Hogyan érhet véget valami, ha nem előzte meg a kezdet? Melyik a korábbi? Nyilvánvaló, hogy a születés megelőzi a szenvedést az üdvösség történetében. Egészen különleges dolog, és talán megint ide köthető karácsonykor ritkán gondolunk arra, hogy az egyházban a karácsony az úrvacsora ünnepe. Ez nagyon különleges dolog, ez időről időre előjön. Sokkal inkább szoktuk természetesen nagy csütörtökhöz kötni, nagy péntekhez kötni, húsvéthoz kötni, hiszen az úrvacsora szereztetése és a föltámadás ünnepe olyan erővel hordozza ezt az üzenetet. Mégis a karácsony jelzi azt az apró titkot, hogy az ige testé lett. És nagyon sokan evangélikusokként nyugodtan mondhatjuk, hogy az ige szavai szerint hisszük, hogy Jézus Krisztus valóban jelen van az úrvacsorában, és ez a jelenlét azt jelenti a számunkra, hogyha nem is úgy, mint ahogy a katolikus egyház tanítja, hogy az anyag lényege szerint átváltozik, és testé lesz újra Jézus Krisztus, de mégis, ahogy a nő maga mondja, hogy ez az én testem, és ez az én vérem, újra megérkezik közénk. Újra és újra vállalja velünk ezt a közösséget, és hol másutt jelenik ez meg olyan erővel, mint éppen a karácsony ünnepén. Itt még nem a szenvedésre készülünk, itt annak örülünk, hogy Jézus Krisztus újra megérkezik hozzánk. Ha egy kicsit karácsony ünnepe tájékán próbáljuk a lelki erőinket és a lelki forrásainkat összeszedni, és egy kicsit mássá tenni az ünnepünket, akkor ténylegesen gondoljunk erre, hogy az úrvacsora ünnepe a hozzánk eljövő és megérkező Jézus Krisztusban így egyszerre a karácsonyhoz is köthető. Hát ilyen hangsúlyok szólalnak meg az Óegyházban, és persze az ember csodálkozhat rajta, hogy te jó ég, ennyi mindent kellett megtanulni annak idején a templomba járóknak. Ez az az időszak, amikor a prédikációk elsősorban tanítanak. Nehogy azt gondoljuk, hogy amikor énekeket ír mondjuk ennek a Gergelynek a kortársa, Ambrózius egyházatja, akkor ő ilyen slágergyanús dolgokat próbált letenni az asztalra, még akkor sem, hogyha a mi énekeskönyvünkben is majd mindenki megnézheti, ugye az adventi időszaknak az első éneke például pontosan tőle származik, de ezeknek már akkor is ez a raffinéria volt a hátterében, hogy amit éneklünk, azt könnyebben jegyezzük meg. Olyan vaskos tartalmú énekeket kellett annak idején megtanulni, ami mögött a mi konfirmációi kártyánk akármelyik korszakban simán elbújhat. Tehát ezek hittanos énekek voltak tulajdonképpen, és a prédikációk talán furcsa számunkra kevésbé akartak lelkesíteni, vagy bár ez még a lelkesebb prédikációk egyike. Tehát ezen azért a tűz átsüt időnként megszólal egy ének, mert hát hogy lehet, hogy mindenki énekel, az angyalok énekelnek, hát talán még a pásztorok is valahogy gajdolnak valamit, és akkor pont ő az, aki a szószéken ezt nem adja tovább. Hát egy kicsit más lesz ez, ami a következő, ez a 14. századi prédikáció. Ez egy német középkori misztikustól származik, ez egy domonkos barát volt, úgy hívták, hogy Johannes Tauler, és itt úgy tartjuk számon, mint aki a középkori lelki gondozásban az egyik legkomolyabb, hát ha nem is megelőlegezett pszichológus, de nagyon mélyére ment itt az emberi életnek. Ugye ő például éppen erről beszél, hogy hát milyen korszakhatárok vannak az ember életében, bizonyos életkorokban hogyan változik meg az életünk, ezek a hozzáállások hogyan fordíthatók a javunkra, mert valaki megkeseredik attól, hogy más lesz az élete, mint korábban volt, mások pedig úgy gondolják, hogy ez az Isten szándéka, és együtt tudnak érni a múló idejükkel. Na hát a lélek útján járogat ez a Tauler, és hát egészen különleges dolog, már érezzük azt, hogy hát nem szoktunk mi így prédikálni karácsonykor, szerintem nagy szemeket is meresztenénk, hogyha a lelkészek ilyen prédikációval mennének föl a szószékre. Minden esetre három szempontból tárgyalja Jézus Krisztus születését, az igéje pedig egyszerűen csak ennyi, mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, Ézsaiás könyvéből, így hangzik az ő textusa. Aztán utána ezt a textust úgy időnként, mintha elfelejtené, mert neki mondani valója van, amit ő gondolt ki előre. A három témája, és ebből csak az egyiket szeretném majd megosztani, hogyan születik meg a fiú az örökké valóságban, azaz hogyan születik meg Istennek először, amikor még nem látják őt az emberek a földi világban. Aztán a második, a fiú megszületése a lélekben, hát hogyan születik meg Jézus Krisztus a mi lelkünkben. És aztán utána, mivel hát mégse lehet kikerülni karácsonykor, akkor a harmadik fejezet pedig ez, a fiú megszületése az időben, azaz a világban. De nagyon fontos dolog, hogy megfordítja a sorrendet. Tehát a végén azt is megemlíti, hogy igen, ez a Jézus Krisztus gyerekként valamikor megszületett Betlehemben, stb. Stb. De azt gondolja, hogy az igazi mondani való az abban van, hogy hogyan születik meg az Isten fia, és ő hogyan születik meg a mi lelkünkben, a mi emberi életünkben. Hát ebből a hogyan születik meg a lelkünkben, ebből szeretnék néhány gondolatot felolvasni. Nos, ha el akarjuk érni lelkünkben a szellemi anyaságot, tehát hogy mi számunkra is megszületik Jézus Krisztus, mi is beleállunk abba a sorba, ami Máriával kezdődött el, akkor nekünk is azt kell tennünk, amit a mennyei atya tesz ebben a körforgásban. Teljesen befelé kell fordulnunk, hogy aztán újra kilépjünk önmagunkból. Kérdés, hogy hogyan lehetséges ezt megvalósítani. A léleknek három nemes képessége van, írja Tauler. Az emlékezés, a gondolkodás és az akarat. És ezeken keresztül birtokolja a Szent Háromságról szerzett ismereteit. A lélek ezek segítségével képes megérteni Istent és részesülni belőle. És ezek révén válik képessé arra, hogy megkapja mindazt, ami Isten és amit Isten adhat. Ezek teszik alkalmassá őt arra, hogy az örök lét szemléletébe belemerüljön. Mert hiszen Isten a lelket, az idő és az örökké valóság közé teremtette. Ezt a mondatot még egyszer felolvasom, mert itt érkezünk el a legfontosabbhoz. Mert hiszen Isten az emberi lelket, az idő és az örökké valóság közé teremtette. Legmagasabb részével az örök létet érinti, míg alsó részével, mely az érzéki és állatias képességeket foglalja magában, az idővel áll szoros kapcsolatban. És minthogy a képességek e két vonatkozásban a bűnbeesés következtében összekapcsolódtak, a lélek az idő és az időbeli dolgok felé fordult, azaz lefelé. Következésképpen a mulandó dolgok könnyedén befolyásuk alá vonják a lelket, és a lélek is könnyen enged a kísértésnek, hogy teljesen beléjük keveredjen. Így fordul el a lélek az örökké valóságtól, és így fordul oda az időbeli dolgokhoz. És ahogyan a fa összes ága egyetlen törzsből ágazik szerteszét, épp úgy a lélek összes képességét is a lélek legmélyebb részéből kell összegyűjteni. És ez az, ahol a lélek önmaga felé fordulhat. Hát nem akarom a bonyolult gondolatokat ilyenkor késő este még tovább kavargatni. Még egy bekezdés lesz, amit szeretnék elolvasni, de ugye mennyire más ez? Először is ez a szellemi anyaság. Egészen elképesztő dolog, hogy a középkorban hányszor prédikáltak ebben az 1200-1300-1400-as évek világában arról, hogy bizony, az embernek ezt a Jézus Krisztus hordozást, azt, hogy engedi magában megszületni, újra és újra át kell élnie. Ez az, ami kiragadja az embert abból, hogy csak a világi vagy anyagi dolgokkal foglalkozzon. És az, megint csak ez az egy mondat, amit kétszer felolvastam, azt gondolom ennek a közepe. Vajon mit jelent ez ma számunkra? Hogyan éljük meg hogy Isten az emberi lelket az idő és az örökké valóság közé teremtette meg. Vajon melyiket érezzük mi manapság közelebb állónak? Mit érintünk meg többször? Az örökké valóságot, vagy az idei fönnálló dolgokat? Mihez kötődünk inkább? És nem lehetséges az, hogy a mi Jézusunk sokszor azért olyan, amilyen? Mert jobban értjük, 80-90%-ban jobban értjük az anyagi dolgokhoz kötődő dolgokat, mint a lelkieket. Milyen furcsa dolog az, hogy amihez kötődik a lelkünk, az tulajdonképpen meghatározza az ünnepeinket. Nem tudunk másképp ünnepelni, mint ahogyan egyébként kötődünk és élünk. Milyen furcsa dolog, amikor így állítja be a karácsonyt, a megszületést, Tauler a prédikációban, hogy ez valójában arra ad lehetőséget az embernek, hogy végre elforduljon, ha úgy tetszik, lázadjon föl egy kicsit az itteni kötődései, az alsó kötődései irányában, és próbálja magát megnyitni, és próbálja magát szabaddá tenni, ezt a köztes létet egy kicsit nagyobb hálával és nagyobb örömmel fogadni, mint amit általában szoktunk tenni. Milyen jó lenne, hogyha mondjuk az Isten tiszteleteink is ilyenek lennének. Ez egy kicsit olyan földhöz ragadtak az Isten tiszteleteink, nem? Hát hogy ne lehetne azt átélni, hogy ez a héten az az óra. Na jó, másfél óra, hogyha hosszú beszédű a kolléga, de hát attól függ, mindegy. De hát mégiscsak ez ugye, hogy ez az az egyetlen idő, amikor az ember nem úgy büntetlenül megteheti, de tulajdonképpen éppen azért kapta, hogy ezeket a kötődéseit egy kicsit gondolja végig, és egy kicsit próbálja magát szépen lassan átformálni. Ugye ez egy tipikus lelki gondozó, tehát ha az tanító prédikáció volt, akkor ez kifejezetten ilyen belső, önmarcangoló, magamat elemző, Istent elemző prédikáció. Kicsit zavarhatja is Tauert, hogy néhányan hallgatják, mert annyira intim ez, mint a magának beszélne, hogy hát gondold már végig, zárd ki mindent az életedből, fordulj egy kicsit befelé. Nyilvánvalóan számunkra idegen. Tehát protestánsok számára az, hogy ennyire magunkba forduljunk, és ennyire elvonuljunk, mint egy szerzetes a cellájában, nyilván ez idegen, de ez a vonatkozása viszont, amit itt most kiemeltem, talán mégis érthető. És akkor most jön a következő lépés, ami egy igazi misztikusnál, és egy igazi középkori teológusnál ki nem maradhat. Ugye két ilyen nagy téma van, az egyik a fény és a sötétség, arról már hallottunk az ókorban, a másik a csend és a zaj ellentéte. Ugye a középkornak ez a nagy képe mindig, hogy a csönd, ami egyébként ma is divat, ezt azért mondom, mert szerintem sokszor fogunk találkozni szintén a gyülekezetekben ezzel az igénnyel, hogy legyen egy csöndsarok, ugye, vagy egyáltalán a lelki alkalmaknak, lelki heteknek, a lelki gyakorlatoknak, hogyha valaki katolikus mintákat is ismer, ugye a csönd azért az egy alapvető része, megtanulni csöndbe lenni, az több okból problémás. Tehát egyrészt azért, mert megszoktuk, hogy nem nagyon tudunk csöndbe maradni, másrészt félünk a csöndtől, mert a csöndben egy idő után nagyon sok minden megszólal. És amikor azt gondolnánk, hogy az a cél, tehát a keresztény lelki élettel az a cél, hogy a csönd végre beálljon és zavartalan legyen, na akkor tévedünk a legnagyobbat, mert a csönd az egy dologra kapott ajándék, legelsősorban arra, hogy abban megszólaljon valaki, akinek meg kellett volna már rég szólalni. Ugye, és itt jön be ez a... Tehát a csönd iszonyú erőfeszítés és lelki gyakorlat addig, amíg elérjük, és abban a pillanatban, amikor tényleg el tudjuk érni, akkor valamire kiderül, hogy kaptuk és felhasználja ő. Éppen ezért csendben kell figyelned, az ige csak akkor hangzik el, és csak ekkor hallható meg a lélekben. Mert biztos lehetsz benne, hogy ha a beszéd mellett döntesz, Istent hallgatásra kényszeríted. A csendnél és a hallgatásnál semmi sem szolgálja jobban a szót, az igét. Ha kilépsz önmagadból, bizonyos lehetsz abban, hogy Isten belép a lelkedbe, és teljesen betölti azt. És minél nagyobb az üresség, annál hatalmasabb lesz az Isten beáramlása. Ugye megint csak arról van szó, hogy hogyan érkezik meg hozzánk Isten. És ténylegesen ismerjük azt, amikor Isten szóhoz nem jut, ismerjük azt, amikor kitűnően el tudjuk szórakoztatni és traktálni, karácsonyi estéket lehet telerakni mindenfélével, hogy még maga az Úristen is jót mulasson velünk, és jól érezze magát a Szentestén vagy az ünnepen. Erre az egyre gondoljunk, hogy időközben ez a másik születés, a lelkünkben való születés megtörténhet-e. Ténylegesen, nyilván nem kell ezt állandóan középpontba helyezni, meg nem kell úgy élni, mint egy szerzetes, meg nem kell ehhez ilyen mesterséges körülményeket teremteni. Csak az egyszerű igazságot próbáljuk meg, hogy ez milyen furcsa is lenne, hogyha egyszer, hogy karácsonykor nem történne semmi. Van egy nagyon jó keresztény testvérem, amik még a zsinatban együtt voltunk, a zsinat elnökségében, ő a zsinat alelnöke volt. Egy nagyon nehéz helyzet állt elő az életükben. Gyakorlatilag egy családtagnak a rossz döntése miatt elveszítették a házukat, mindenüket, és amikor már onnan ki akarta utálni őket az, akinek a kezébe esett a vagyona, akkor pont karácsony előtt történt, hogy talán december 23-án este vagy 24-én egyszerűen bosszúból lekötötte az áramot, elzárta a közműveket, és ott maradtak hidegben, sötétben, mindenben karácsony, és nyilván nem is tudtak senkit se akkor hívni, mert akkor nem lehetett. És hát ő mondta el nekem, hogy tudod, soha életünkben ilyen karácsonyunk nem volt. Nem csak azért, mert azt éltük át előtte, amit, ami egészen furcsa dolog volt az, hogy gyújtottunk néhány gyertyát, együtt voltunk, csak egymásnak voltunk, és valami egészen más dolog. Ne kényszerítsen minket az Úristen ilyen drasztikus eszközökkel, mi is ezt megtapasztaljuk, de néha olyan jó lenne, hogyha tényleg talán kevesebb dologgal raknánk tele az ünnepünket, és egy kicsit nagyobb mozgásteret adnánk Istennek, hogy ő ajándékozzon meg bennünket, és ő adja meg nekünk, hogy megszólaljon az ünnepben. Hát a harmadik hangot már mindenki meg fogja ismerni, ebben nincsen nagy titok. Érces hangját mindannyian jól ismerjük. Igyekeztem tisztességgel fordítani, mert ilyen hosszút én nem találtam egyébként tőle karácsony összefüggésében. A 16. századi hang az világos. Azt hiszem már nem is kell mondani, Luther egyik prédikációjáról van szó. Ez a prédikáció is rettenetesen hosszabb, mint amit, tehát én ezt körülbelül nem is tudom, a negyede, vagy még annyi se. Ez a két oldal, tehát el lehet képzelni, hogyha az igazi luteránus lelkész fölmenne a szószékre, és megtartaná a 40, 50, 60, 70 perces prédikációt, akkor körülbelül mit gondolnánk az ő evangélikusságáról a gyülekezetben, pedig hát lehet, hogy mégiscsak ez az ősi és reformátori hagyomány, de hát ahelyett, hogy piszkálódom, most a tipikus luteri hangot és a luteri témát hadd hozzam elő, ez Luther névjegye. Azokat a bekezdéseket vagy gondolati meneteket próbáltam itt most összefoglalni, amelyekből Luther személyes hitvallása és bizonyságtétele hangzik ki. A textus Lukács 2, a jól ismert karácsonyi történet 10-12, az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz, üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepújálva fekszik a jászolban. Ez az első prédikáció a kisdedről, a mi Úrunk Jézusról, amelyet az angyalok hoztak el nekünk a mennyből a földre. Éppen ezért olyan értékes, hogy szorgosan tanulmányozzuk, és megóvjuk magunkat attól a gondolattól, hogy ennek valaha is a végére járhatunk. Mert ha éppenséggel minden évben, vagy akár minden napon prédikálnánk is róla, akkor sem tudnánk itt a földön a végére érni. Ez az angyali prédikáció azonban nagyon fontossá lett. Mert ha Krisztus 20-szor is megszületett volna, akkor is hiába való lenne, ha mi nem tudnánk felőle. Mert mire való, ha valakinek a házában vagy pincéjében kincs lapul, de ő semmit sem tud róla? Ez a kincs alig hoz neki örömöt. Ahogyan a szólás is mondja, Az elrejtett kincs haszontalan kincs, mert az ember úgy lép át rajta, ahogyan az utcán fekvő szeméten, amire figyelmét sem fordítja oda. Így áll a dolog ezzel a szentséges és örömteli születéssel is. Ha jóságos angyalok nem prédikálták volna, és ezt a kincset nem tárták volna az emberek elé, akkor senki sem kívánná magának ezt a kincset, se nem lenné benne örömét, se nem tenné boldoggá. Hiszen amiről az ember nem tud, az nem is izgatja. Nem ébreszt kedvet és nem kedvetlenít el, hanem olyan, mintha sohasem létezett volna, vagy soha többé nem is jelentene semmit. Éppen ezért ez a mai evangélium legelső mondandója, hogy az angyal kihirdeti ezt a születést a prédikációjában, és megmutatja nekünk ezt a kincset, hogy ne menjünk el a kincs mellett. És így ne is tudjunk semmit felőle, se örömöt, se vigasztalást ne nyerjünk belőle, hanem ezt mondja, nagy örömöt hirdetek nektek. Tele van a karácsonyunk, azt gondolom, elfelejtett szavakkal. És ez is egy egészen különleges dolog, hogy milyen várakozás előzi meg a karácsonyt. Egészen megrendített engem az a talán 2 éve januárban hallott rádióműsor, amikor hát éppen ezt elemezgették, hogy soha annyi válást nem kezdeményeznek, mint január elejétől kezdve. Tehát a januárra beadott válások legnagyobb időszaka. Az utolsó esély, ami elment. Az el nem mondott szavaké. Még emberileg is értjük. Ez egy milyen döbbenetes dolog, hogy tényleg ilyen gyerekes várakozással, azt gondolom még a egyébként hétköznapokon legkevésbé emberi formát öltő embertestvéreink is valószínűleg oda kötődnek valahol, hogy ebben az időszakban azért még mindig van egy esélye annak, hogy valami történik, ami nem olyan, mint szokott. Időnként kimondunk dolgokat, amit addig nem sikerült. De amikor Luther erről beszél, hogy hát ez még az Isten szavaival is előfordul. És milyen döbbenetes dolog, hogy talán a karácsony, most gondoljuk egyszer így végig, az évközben elmulasztott igéknek az ünnepe. Hogy hány olyan ige volt, amire oda se figyeltünk, hogy mennyi van, ami egyszerűen nem jelent semmit. És ahogy így írja is, hogy nem is izgatja az embert, mert nincs ott az életemben. Mennyi minden van, ami ténylegesen ebben a formálisan ige egyházában, amire az evangélikusságot itt elkeresztelték, hogy mi lennénk az ige egyháza, hát hol vagyunk mi már ettől? Nem arról van ez szó, hogy azt az igét, amit meghirdettek az angyalok, azt megint örömmel kéne vennünk, úgy, ahogyan Luther mondja, mert magunktól aztán meg nem hallottuk volna. Azért kell erről prédikálni, mert egyszerűen az ember természete az, hogy minden árnyékban marad. Hogyan szerezhet örömöt az, hogyan hozhat vigasztalást az, hogyan teremthet új életet, új világot az, amit már nem veszünk elő, amit nem gondolunk végig, amit nem engedünk magunkhoz közel, és amit nem engedünk magunknak már hirdetni. Ez egy nagyon érdekes dolog, talán szabad mondanom, hogy ez nekem egy különleges öröm, hogy 3 vagy 4 évvel ezelőtt ezt még egyszer ki kell derítenem, csak nem mertem ilyet kérni, vagy kérdezni tőlük, a szervezőktől. A karácsony előtti napokban a kerületi nyugdíjas klub, ahol én lelkész is vagyok Pesszent Lőrincen, és időről időre föl szokott kérni, hogy hát mondjak valamit, ha már karácsony van. És először meglepett a dolog, hogy hát mit is mondjak, mert hát ennyien az evangélikus gyülekezetbe se jönnek el nyilvánvalóan, még karácsony ünnepe alatt sem, ahányan ott együtt vannak, 500 ember. Ugye, tehát az egy alkalommal. Ott tényleg valami olyat kellene mondani, amit elvisznek magukkal, és talán az ünnepben is megszólal. És hát a 3. alkalom volt tavaly, és a nyugdíjas klub vezetői nyugdíjba mentek, vagy nem tudom, hogy kellene ezt mondani, tehát igazából most volt a váltás, és hát úgy gondoltam, hogy na most már megkönnyebbül sóhajjal leírnak engem, mert hát most már nem kötelezi őket senki, és hát újra megjött ez a hívás, és olyan érdekes dolog ez számomra, hogy hogyan lehetséges az, hogy ezek a rejtett szavak, amelyek olyan sokáig nem hirdettetnek meg, mégiscsak bizonyos közösségekben, bizonyos emberekben megmaradnak, és évről évre igényük van arra, hogy megszólaljon. És csak úgy csöndesen kérdezem, hogy ezek közé tartoznak-e az evangélikus gyülekezeteink? Ez egy nagyon komoly kérdés. Ezek a szavak igencsak a helyükön vannak, mondja Luther. A pásztorok meg vannak rémülve a nagy fénytől és ragyogástól, a rendkívüli dolgoktól, hogy az ég és a föld egy szempillantás alatt olyan világos lett, mint a nappali fény. Látja ezt az angyal, ezért örvendezve szól hozzájuk, ne féljetek. Mintha csak ezt mondaná, nincs okotok rá, hogy félnetek kelljen. Mivel azonban féltek, ez annak a bizonyos jele, hogy a nemes és drága kincsről, amelyet Isten adott, még semmit sem tudtok. Különben nem rettennétek meg, hanem szívből örvendeznétek, és jó dolgotok lenne. Mert én éppen azért jöttem, hogy nagy örömöt hirdessek nektek, nagy eseményt és csodát, amelyet, hogyha a szívetekbe véstek, jó dolgotok, és nagy, mindent meghaladó örömötök lesz. Az angyaloknak tehát az első dolguk egy ilyen prédikációt szívesen elmondani, amely megmarad és nem lesz falra hányt borsó, hanem véghez viszi, amit kell. Ezért nem beszél keserű, hanem inkább nagy örömről és a szükséges témáról. Megdöbbentett engem ennek a bekezdésnek a végén, és kerülgettem is a fordításnál, hogy mit kezdjek vele. Keserű öröm helyett nagy örömöt. Vigyük magunkkal. Ne keserű örömöt. És mindezt azért, mert minket, embereket az ördög letaglózott a bűn által, és annak a rettenetes gyötrelemnek tesz ki minket, hogy nem csupán az öröklött bűnben senyvedünk, és az örök halál van rajtunk, hanem naponta a világban mindenféle szerencsétlenségre kell tőle számítanunk. Így tehát egy pillanatra sem lehet senki sem biztonságban, sem élete, sem javai felől, ami így állandó veszélyben forog. Erről a gyötrelemről nem kisebb helyről, mint az evangéliumból értesülünk, hogy az ördög az emberekbe száll, bolondá és kergülté teszi őket, hogy az ember joggal mondhatja, hogy az ilyen ember sem más, mint az ördög rejtett és bűzös edénye. Ilyen szégyenletesen zúzott szét minket, embereket a bűn által, hogy mi itt a földön még egy darabka kenyér felett sem rendelkezhetünk, utána pedig joggal számíthatunk Isten haragjára és az örök halálra. Ez az ördög szörnyű, gyötrelmes és irtóztató hatalma. Ha mindezt jól megfontoljuk, és a kettőt egymás mellé tesszük, ez a nyomorúság, amely az ördögtől van rajtunk, semmiképpen sem hasonlítható ahhoz a gyönyörűséghez, és pompás kincshez és örömhöz, amelyről itt az angyal prédikál. Ne féljetek, mert nagy örömöt hirdetek nektek, megváltó született ma nektek. Az angyal ezzel a prédikációval akarta a szívünket elfordítani, mindezektől az ördögi nyomorúságoktól a kisdet felé. És hát végül egy utolsó bekezdéses gondolatsor. Nos, ki vagy hát te? Ki vagyok én? Nem emberek vagyunk-e? De igen. Kinek kellene csatlakozni ehhez a kisdethez, ha nem az embernek? Az angyaloknak nem lehet, az ördögök nem akarják, de nekünk szabad. Értünk lett emberré. Ezért illik ez hozzánk, emberekhez, hogy örömmel magunkra vesszük, ahogyan itt az angyal hirdeti. Üdvözítő született ma nektek. És röviddel előtte nagy örömöt hirdetek, amely az egész nép öröme lesz. Hát nem valami nagy és remek dolog az, hogy egy mennyei angyal ilyen üzenetet hoz az embereknek. És miután oly sok ezer angyal örvendezik ezen, úhajtják és prédikálják, nekünk embereknek is örvendeznünk kellene, és ekkora kegyelmet hálával venni, ahogyan hallani is fogjuk. Ez az első prédikáció tehát a kisdedről Krisztus születése után, amely aztán átjárja a világot egészen a világ végezetéig. Ezt kell tehát szorgosan megjegyeznetek, mert itt az áll, hogyan lettek a jóságos angyalok a barátaink, és milyen örvendetes hírrel érkeztek hozzánk, ezt hirdetve nem kell többé félnünk, mert a kisded értünk született, és üdvösségünk akar lenni. Ez az igazi, legnagyobb és legjobb vigasztalás, mert az ember egészen megbizonyosodhat Isten kegyelme és irgalma felől, hogy Isten, a mindenható és örök atya, irgalmaz nekünk, és az ő fiát adta nekünk ilyen barátságos módon egy gyenge ifjú és semmi kis szűzleányka által, akinek ölébe helyezi és hirdetteti, ő a mi üdvözítőnk. Amiben hiányunk van, azt benne találjuk meg. Ő segítségünk és vigaszunk akar lenni, hogy ezután Isten és közöttünk szerte foszoljék minden harag, és a helyén csupa szeretet és barátság legyen. Valami egészen különleges, egy teljesen megint más hang, és talán szabad egy nagyon rövid összegzést mondani mindehhez, amiket elhoztam. Olyan különleges dolog az, hogy a karácsony annyi féleképpen hozható elő. Legyen számunkra az tanulság, hogy a karácsony felől, Jézus Krisztus felől bizony tanulnunk kell ahhoz, hogy örülni tudjunk és ünnepelni tudjunk. Bizony meg kell tanulni a hittant. Bizony tisztában kell lenni az alapokkal. Ugye, tehát ez egy egészen különleges dolog, hogy szükségünk van arra, hogy ne csak úgy nagy általánosságban próbáljunk valamiféle ilyen karácsonyi idillt teremteni, hanem tudjuk, és magunkra nézve végig gondoljuk, mit jelent az, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten, valóságos ember. Mit jelent az a mindennapokban. Aztán azt is tudni kell, hogy az embernek bizony lelki gyakorlatokra is szüksége van. Szüksége van arra, hogy bizony akarja, végig gondolja, hogy Tauler is mondja, az eszét is reállítsa, az akaratát is reállítsa, az emlékezését is reállítsa, és egy akarattal tudjon váltani, mert az életmódunk magától nem fog megváltozni. Soha nem változik meg az ember életmódja csak úgy magától, hogy Isten megoldja ezt helyettünk. Bizony erre lehet mondani régi keresztény fordulattal, hogy kemény mesterség keresztény embernek lenni. Mert rengeteg munkával jár. Hihetetlenül sok munkával jár. És ez a belső erőfeszítés honnan ne lenne gyötrelem, hanem onnan, hogy Jézus Krisztus ebben a példa, mint a bátorító, aki aztán ráadásul még hatalmasabban meg is állt bennünket. Tehát ne keseredjünk el benne, hogyha más emberekké is akarunk lenni időnként, ez a kereszténységgel jár, hanem tényleg vegyük ezt, hogy bizony ezért lett Krisztus emberré, ahogyan Túrmezei Erzsébet mondja, ugye, hogy emberré lettél, hogy ember legyek. És a harmadik dolog pedig tényleg ez a fajta luteri prédikáció megint csak az igékről, az elfelejtett igékről. Azokról az igékről, ami nélkül semmik vagyunk, anélkül kiszolgáltatottak vagyunk. Ha nem lenne bizonyosságunk afelől, amit nekünk hirdetni kell, ami nem a miénk, akkor maradna a kétségbeesés és a nyomorúság. De, és itt jön ez a kulcsszó talán Luthertől, ezt az egész prédikációt átjár egy visszavisszatérő szó, a barátság. Most egy kicsit vigyük magunkkal a luteri prédikációból ezt a szót. Barátkozzunk ezzel a barátság gondolattal, hogy nem csak az angyalok a barátaink, hanem Isten azt akarja, hogy közöttünk is szeretet és barátság legyen. Hát nem kis probléma ez. Mit kezdjünk a karácsonyunkkal? Három különböző hang, három különböző gyülekezetnek, három különböző szándékkal, és talán azt is érezzük, hogy bár nagyon régiek, bár égnek állna a hajunk, hogyha három közül talán a Lutherit még elviselnénk, talán csak nem olyan hosszan, de azért mégiscsak, tehát hogyha három prédikációt úgy egy az egyben hallanánk egy karácsonyi szószékről, akkor azt mondanánk, hogy húha, hova keveredtem, ez nem a miénk, ez így nem jó. És mégiscsak lehet, hogy arról van szó, hogy az egyház történet, ha szabad visszatérnem a címhez, megtanít bennünket arra, hogy azért ezeket a kincseket innen, onnan, amonnan érdemes összeszedni. Egyszerűen azért, mert amit mások letettek valahol a fenyőfánk alá, szépen csöndesen, 1400-500 évvel ezelőtt, ténylegesen 700 évvel ezelőtt, 500 évvel ezelőtt, azokat érdemes időnként kibontogatni és végig gondolni, hogy nem az hiányzik-e most, amit ők annak idején meg tudtak élni. Hát köszönöm szépen igazából itt a türelmet, és remélem, hogy ez kellően laza téma volt ahhoz, hogy ne nyomja agyon itt a tisztelt hallgatóságot az este, vagy most az éjszaka határán csöndesen.